Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Teleki Pál búcsú levelei pontot tettek egy történelmi kérdés végére.
Az egy kérdés, hogy miért nem hallották meg a pisztolylövést a Sándor palotában. Itt van még mit kutatni, tehát mindenkinek mondom, aki ezzel szeretne foglalkozni, hogy ezt miért nem hallották meg a személyzet tagjai. És reggel 6 vagy fél hét körül az inas, aki bejött, akkor vette észre, hogy baj történt, és akkor incét értesítették elsőként.
A búzatermesztés innovációjáért az MTA Agrártudományi Kutatóközpont érdemelte ki a 2018-as Agrárinnovációs díjat.
Egy fajta nemesítése az 10-15 évet vesz igénybe, tehát nekünk előre kell látni 10-15 évvel, és nagyjából tudni kell azt, hogy adott időszakban milyen fajtákra lesz szükség.
Teleki Pál két személyes hangvételű búcsúlevele került elő titkára, Ince Péter hagyatékából, amelyet a család jelképes összegért a Budapest főváros levéltárának adott el. Korábban a történészek csupán Horthy Miklósnak írt búcsúlevelét ismerték. Seres Gerda kérdezte Ablonci Balázs történészt, az MTA Trianon lendület kutatócsoport vezetőjét.
Valóban ő egy nagyon sokféle balsejtelemmel, meg a saját képességébe vetett hitével küzdő ember volt. Tudunk legalábbis utalások szintjén egy korábbi öngyilkossági kísérletére 1921-ben, és van több levelében is visszatér arra, van konkrétan le is írta, hogy azt hiszem 1931-ben, hogy idegösszeomlásom volt, írta egy angol levelező partnerének. Most, hogy ez pontosan a mai értelembe vett idegösszeomlást jelente, vagy sem, ez ugye kérdéses, tehát, hogy mi a kór isméje, tudta egyáltalán, miről van szó, de minden esetre... Most ugye neki volt egy unokatestvére, aki egyébként pszichiáter volt, és egyetemi tanár, tehát, hogy valószínűleg azért tudott egyesmást a lelki bajokról. Tehát még az is lehet, hogy ez egy helyes diagnózis volt. Bizonyos értelemben ezek a levelek megerősítik azt, hogy itt egy lelkileg nagyon depresszív emberről van szó, egy súlyosan beteg emberről van szó, ne felejtsük el, aki félvesével élt élete utolsó 20 évében, akinek katéterezni kellett magát, tehát ezek nagyon megalázó napi processusok lehettek. Egy nagyon beteges emberről van szó, aki ráadásul 1941 tavasz elején egy csomó olyan dologgal szembesült a magánéletében is, és egyébként az a felesége betegsége, az édesanyja betegsége, és a közéletében is, vagy a politikai életében is, Jugoszlávia megtámadása, Erdély, a nemzetiség politikájának a bizonyos mértékű kudarca. Tehát nagyon sok olyannal szembesült, amik együttesen adták azt ki, hogy maga ellen a fölgyelmet, agressziót és értelemben maga ellen fordította. De utalásai már sokkal korábban vannak arról, hogy ő öngyilkos lesz a tanítványai közül, barátai közül, szemtelen visszaemlékező írjáról.
Ince Péter hagyatékában most két búcsú levél került elő. Az egyik az egy 29-ben írt, többször átdatált levél, a másiknak pedig nem ismerik az idejét. Nyilván ez további vizsgálatokat igényel, de miből lehet következtetni arra, hogy mikor születhet-e?
Hát a második, tehát ez a datálatlan búcsúlevél, abban van egy egészen konkrét utalás arra, tehát amikor azt írja, hogy ha bárki megkérdezi magától, hogy ez miért történt, most lehet, hogy nem pontosan idézem, írja a Teleki Pál a titkárának, hogy ez miért történt, mondja meg nekik, hogy visszavonhatatlanul megutáltam az embereket. Tehát itt egy konkrét eseményre utal, nem egy távlatilag halálom esetére bekövetkező dologról, hanem egy egész konkrét eseményre, tehát hogy valószínűleg, ha nem is akkor keletkezett, magával az öngyilkosság gondolatával már korábban foglalkozott. És ráadásul a boríték, amiben benne volt, ugye azzal az van rá, hogy ha jól emlékszem, Incének sürgősen több felkiáltó jele. Ez azt jelentette, legalábbis az én értelmezésemben, hogy a levél tartalmát még ha korábban is írta, azon a tragikus estén továbbra is érvényesnek tartotta. Tehát azt akarta, hogy a személy titkárának jusson el. Titkárhoz jusson el leghamarabb. Ugye itt fontos azt tudni, hogy nem csak egyszerűen egy titkáról volt szó, ezekben a végrendelkezésekben konkrétan le is van írva, hogy Ince Péter az egyetlen, aki részt vehet az ő temetésén, az egyik ilyen rendelkezésben az, hogy még a családtagjai sem jöhetnek el, csak Ince Péter kíséri előtt a sírjához. Tehát, hogy van egy ilyen elképesztő megtartóztatás, és van egy nagyon szoros viszony a két férfi között tulajdonképpen. Tehát itt egy bizalmi viszonyról van szó, és Teleki azt is elképzelhetőnek tartott, hogy ez az ember kíséri előtt egyedül az ő utolsó útján.
Arról van tudomásuk, hogy például ez az Incének sürgősen feliratú boríték miként jutott el a titkárához?
Hát ugye Ince nem ő volt az első, aki az első között találtam meg a holttestet, azt egy inas vette észre a Teleki holttestet, ugye az öngyilkosság az valamikor évfél után, tehát egy óra után, valamikor kora hajnalban történhetett. Az egy kérdés, hogy miért nem hallották meg a pisztolylövést a Sándor palotában. Tehát, hogy itt van még mit kutatni, tehát mindenkinek mondom, aki ezzel szeretne foglalkozni, hogy ezt miért nem hallották meg a személyzet tagjai. És reggel 6 vagy fél hét körül az inas, aki bejött, akkor vette észre, hogy baj történt, és akkor Incét értesítették elsőként, hogy relatíve közel lakott a várhoz. Ő ért föl hamarabb, és aztán a visszaemlékezésekből az látszik, hogy a következő embereket, akik egyébként be is mennek a halottas szobába, azokat már ő értesíti. És valószínűleg, amikor látta, hogy ez neki jön, ezt ő eltette, és hát tudjuk, hogy Teleki temetése nem egy puritán temetés volt. már a szónak abban az értelmében, hogy nem egy ember kísérte.
Nem olyan, amilyet ők.
Igen, nem egy nagy, klasszikus állami temetés volt, ágyutalpakkal, ágyutalpra tett koporsóval, meg cserkészek díszsorfalával a Kerepesi úti temetőig. Ugye először a Kerepesi úton temették el, és aztán a család temette újra 1947-48-ban Mária Besnyőn, ahol ma is nyugszik.
Meséljen egy picit ennek a két levélnek a tartalmáról. Csak a temetéséről rendelkezik ezekben, vagy miről szólnak?
Nagy részt a temetéséről rendelkezik, tehát azt elmondja, hogy senkit nem szabad értesíteni, az MT-t nem szabad értesíteni. A második levélben arról is szó van, hogy a diákjait, ugye ez egy picit meggondolásra inti az embert. Sokat beszél a diákjairól, cserkészekről, tehát úgy...
Hogy
lehet, hogy arra az időszakára reflektál, és hangsúlyosan nem szerepelnek benne politikusok, de ezek már olyan filológiai finom dolgok, amiket össze kéne hasonlítani más a korszakban írt leveleivel, ugye erre most itt az időrövidsége miatt még nem volt mód. Tehát itt főleg erről rendelkezik, és az első levélben, ebben a bizonyos 29-es levélben, amit többször újra datált, van utalás még a könyvtárának a sorsával. Is, tehát, hogy mi történjen a könyvtárával. Tehát ez a két dolog foglalkoztatta, most nem akarok nagyon rossz majd lenni, de a családja vagy egyetlen közeli barátai nem szerepelnek ezekben a levelekben, hanem a saját temetése és a könyvtára izgatja. A második levélben meg már csak a saját temetése. Tehát gyakorlatilag arról van szó nagyon hosszan, hogy zajoljon, nem szabad értesíteni senkit, ki kísérje ki egyáltalán, és egy bizonyos értelme magyarázat arra, ez a bizonyos visszavonhatatlanul megutáltam az embereket. Tehát egy ilyen általános embergyűlölet is van, miközben a Hortihoz írott búcsúlevele, ha emlékszünk rá, abban azért ott a nemzettel, vagy a magyar társadalom a kapcsolatban is megfogalmaz bizonyos szemrehányásokat, tehát ez a hullarablók lettünk, szószegők, legpocsékabb nemzet, stb. És itt viszont bizonyos értelemben úgy általában az emberekből szeretett ki tulajdonképpen ezt lehet mondani.
Mi lehet az oka, hogy még ma is élnek ilyen feltevések vagy kételyek Teleki halálával kapcsolatban, ha már számos levél előkerült, számos utalás van búcsúlevelek tömkelegére?
Hát azért, mert azért ez mindenkit megdöbbentett. Tehát, hogyha valakit megkérdezünk, hogy végignézzük a 20. század magyar emlékezeti irodalmát, akkor nagyjából, aki akkor felnőtt volt, vagy akár kamaszkodó, mindenki emlékszik arra, hogy mit csinált 1941. április 3-án, amikor megtudta, hogy meghalt a miniszterelnök. Nincs olyan magyar miniszterelnök, hogy meghalnak, meg elítélik őket, meg felakasztják, de hivatalban lévő magyar miniszterelnök ezt az útját a halálnak nem választotta sose. Azóta se, és előtte se. És ez más kérdés, ezzel lehet vitatkozni, hogy ez egy politikusnál egy legitim, vagy egy persze legitim, mert minden legitim, de hogy elismerésre méltó cselekedet, vagy ez egy kétségbe esett ember menekülése, tehát ez egy másik történet. Tehát emiatt nagyon sok kételje van ezzel kapcsolatban. Ugye, hogy neki egyházi temetése volt. Teleki egy mélyen hívő katolikus volt, legalábbis az élete utolsó 20 évben, és nagyon sokan elmondják, hogy hát az egyház nem is engedett volna öngyilkos eltemetésre, többé. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy ez egy egyházi liturgikus szempontból nagyon-nagyon alacsony szinten tartott temetés volt. Tehát nem az esztergomi érsek temette el, hanem a saját lelki atya, bazilika plébánosa, és a lehető legpuritánabbon zajlott az egyházi része a szertartásnak. Tehát nagyon sok mindenképpen ez a kétel. És azt is hozzá kell tenni, hogy Telekinek volt egyfajta hatása tanárként, cserkészvezetőként, ötös kollégiumi kurátorként, tehát hogy nagyon sokan, akik az ő diákjaiként nevelődtek föl, akár az ötös kollégiumban, és akár 45 után fontos tudománypolitikai szerephez jutottak, emlékeztek rá, és volt valamiféle emlékük róla. Tehát az emlékezete ezért is maradhatott nagyon élénk, akár már a Kádár korszakban is, mert személyes kötődés volt. Tehát amikor Keresztúri Dezső leírja, hogy ő mint ötves kollégistaként beállt közéjük focizni, meg kötelet húzni. Kétféle típus van Telekiről, amikor rá emlékeznek a volt diákjai, vagy hogy egy ilyen elképesztően közvetlen áldozatkész figura, aki a Mikulás ünnepségen megtáncoltatja a lányhallgatóit, pénzt ad a szegényebb diákoknak arra, hogy el tudjanak jönni tanszéki kirándulásra, stb. A másik, amiből kevesebb van, de azért abból is van, hogy hát egy elég kek, cinikus ember volt, aki nagyon csúnyán rá tudott förmedni az emberre, hogyha valami olyat mondott, ami nem tetszett neki. És ráadásul a 60-as évek végétől úgy tűnt, hogy a Telekinek, hát nagyon óvatosan és nagyon szordinósan, azért az államszocializmusban is lehetett valamiféle nagyon minimális kultusza. Tehát ekkor megjelennek róla az első életrajzok, a halálával foglalkozó kis könyv, Tilkovszky Loránd tollából 60-as évek végén. Tehát, hogy nem volt akkora tabú, pont a halála miatt, meg az antifasiszta szerepvállalása miatt, mint más politikusai a korszaknak.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.